Üdvözöllek az Istenre hangolva podcastben, ahol a lelkednek táplálékot és erőt kínálunk. Köszöntünk minden gyülekezet anyagával, hogy együtt fedezzük fel az élet igazi értelmét és a hit mélységeit. Legyen ez az útja a belső béke és a megtalált értelem felé vezető útnak. Kapcsolódj hozzánk, hogy együtt tapasztaljuk meg az isteni inspirációt és az élet meghittségét. Induljunk el együtt az isteni hangolás útján.
Most itt hozom a megoldásokat, gyógyulásokat, válaszokat az életünkbe. Hálásak vagyunk neked ezért. Jézus nevében. Amen. Amen. Micsoda alkalmunk van eddig. Olyan érzésem van, hogy ezt már innen csak elrontani lehet. Nagyon jó, amen. Nagyon jó látni titeket, így szemből, így mindenkit. Ugyebár egy nagyon izgalmas sorozatnak a záró alkalmán vagyunk. A sorozatnak a címe az az volt, hogy ne dobd el az agyat. Képzeljétek, hogy így végignéztem, hogy mi történt. Észrevettem, hogy minden egyes tanító öltönyben prédikált végig. Úgyhogy gondoltam, akkor én sem töröm meg ezt a jó kis sorozatot. Különösen azért, mert az a téma, amit hozok, az kifejezetten, mindjárt elmondom, az kapcsolódni is fog ehhez. Ugyebár a címünk az volt, hogy ne dobd el az agyadat. Csak egy picit gyorsan hadd menjek át, hogy mi történt az elmúlt kicsivel több mint egy hónapban. Ugye, ha jól emlékezünk, akkor Paul az elején beszélt arról, hogy a biztos dolgokkal foglalkozzunk, és kapaszkodjunk bele valamibe a bizonytalan dolgokhoz képest. Mit csinálunk, mibe kapaszkodunk, amikor igazán nehézségekkel vagyunk szemben. A kedvenc mondatom talán az volt, amikor Paul azt mondta, hogy találjunk valamit, hogy mi az, ami igazabb, mint az, amit éppen érzek a nehézségeimnek a közepén. Aztán Vince Attila beszélt az örökkévaló dolgokról, az elmúló dolgokkal szemben, hogy a hétköznapi tetteknek is vannak, ha úgy tetszik, ilyen örökkévaló vetületei, ha emlékeztek, a kék és a narancssárga vetület volt itt fent a LED falon mögöttem, és egy dolog, ami engem nagyon megfogott, az arany tisztításának a folyamata volt, ahogy beszéltem arról, hogy ahogyan tisztítja az ötvös az aranyat, egészen addig szedi ki belőle a dolgokat, amíg meg nem látja az arcát az aranynak a tetején, hogy már annyira tiszta, hogy gyönyörűen tükrözi vissza a mesternek az arcát. Aztán Szobai Attila beszélt a változó dolgokról, a változhatatlan dolgokkal szemben, hogy ha nem is látjuk, hogy mi van pontosan körülöttünk, mint akár egy ködös soroksári kompon, akkor is ragadjuk meg Istennek az ő szavának, az ő ígéreteinek a kötelét, és így biztosak lehetünk abban, hogy igazán sziklára építjük az életünket. Múlt héten pedig pap Józsi beszélt a látható és a láthatatlan dolgokról, egy olyan bibliai világlátásról beszélt, hogy tisztában kell lennünk az isteni perspektívával, és még kóstolgattuk egy kicsit a jelenések könyvét is erőteljesebben, és ami nagyon fontos volt számomra, amit én nagyon megfogtam belőle, az az, hogy a káosz közepén is Isten tenyerében vagyunk. És hát, hogyha kitekintünk, káosz az van bőven, úgyhogy jó tudni, hogy Isten tenyerében vagyunk. És ugye, a mai napnak a témája, amit pedig én hozok, annak a címe az az, hogy kultúra kontra királyság. Ahogy mondtam, nem akartam megtörni a kultúrát, úgyhogy én is felvettem az öltönyt erre a tanításra. Hiszem, hogy ebben az üzenetben viszont megvan az erő, őszintén, hogy valódi felismerést hozzon, és visszategye az életünket, és az életünk feletti irányítást a megfelelő helyre. Ez különösen azért érdekes ma, ugyebár virág vasárnap van, ez az évfordulója annak a pillanatnak, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Amikor, ha úgy tetszik, bevonult a kultúra középpontjába. És hiszem, hogy ma itt, hogyha jól figyelünk és megengedjük, akkor Jézus be fog vonulni helyekre az elménkben és a szívünkben. Ha megengeditek, akkor szokásomhoz híven egy apró kis történettel szeretném kezdeni az üzenetemet. Képzeljétek el, körülbelül 100 évvel ezelőtt egy apró, nem annyira kicsi, de vidéki városban, az egyik fontosabb utcán, egy üzlet soron volt egy ékszerüzlet. Volt egy ékszerüzlet, és mint minden ilyen vidéki ékszerüzletnek, ennek is a kirakata tele volt apró kis válogatott csecsebecsékkel, darabakkal, és mint egy olyan fő díszítés középen volt a kirakatban egy hatalmas, gondosan megmívelt mahagóni inga óratorony. aminek csodájára jártak az emberek, egy igazán ritka darab volt. És minden egyes reggel pontban 7 óra 45 perckor egy relatíve elegánsan öltözött férfi elhaladt az ékszerüzlet előtt, megállt, felnézett, megcsodálta az órát, elővette a zsebóráját, ugye bár az előző századforduló környékén, és gondosan beállította. Így ment ez hétről hétre, és az üzletvezető, a tulajdonos is észrevette ezt. Aztán az egyik reggel, amikor pakolt össze, és észrevette, hogy a kirakat kívülről apró gyermekkéz nyomokkal van tele, gondolta, hogy kimegy, és letakarítja ezeket. Ahogy takarította az apró kis kéznyomokat, pontban 7 óra 45 perckor megérkezett emberünk. Megállt, felnézett, és elkezdte beállítani az óráját. Na most szóba elegyedtek természetesen, és hát megkérdezte az üzletvezető, a tulajdonos, hogy ugyan már mire ez a nagy pontosság, miért ennyire fontos ez a dolog, mi is történik valójában itt minden egyes reggel 7 óra 45 perckor. Na most emberünk elmondta, hogy tudja uram, én vagyok itt 2 utcával lejjebb a textilüzemnek az üzemvezetője, és nagyon fontos számunkra a precíz pontosság. Fontos az, hogy mindig minden a helyén legyen, és ezzel példát is akarunk mutatni. Ezért különösen fontossá vált számomra, hogy minden egyes nap pontosan 5 órakor nyomja meg a csengőt, hogy az üzemet lezárjuk, hogy az embereket hazaengedjük, hogy időben hazaérkezhessenek a családjaikhoz, megvacsorázhassanak, időt tölthessenek a gyermekeikkel. Na most az ékszerüzlet tulajdonosa elcsodálkozott ezen a dolgon, és azt mondta emberünknek, hogy nem fogja elhinni, de én minden egyes nap pontban 5 órakor, amikor meghallom azt a csengőt, az alapján szoktam beállítani ezt az ingaórát. Ez egy kicsit új értelemmel tölti fel azt, hogy az idők gonoszak, ahogyan beszéltünk róla az elmúlt időben. Azért tetszik nekem nagyon ez a történet, meg megmutatja, hogy nem mindegy, hogy milyen referenciapontokkal élünk az életben. Hogy mihez igazítjuk az életünket, mihez igazítjuk magunkat, hiszen idővel gyakorlatilag az ingaóra és a zsebóra akár egy fél nappal is elmehetett volna a megfelelő időtől, és lehet, hogy észre se vették volna ezek az emberek, hiszen egymáshoz igazították az időt egyfolytában. És lehet, hogy fel sem tűnik, és hogyha nem vigyázunk, akkor mi is az életünkben olyan emberekhez tudjuk, olyan dolgokhoz tudjuk igazítani az óránkat, az életünket, amik úgy működnek, mint ez az ingaóra. Olyan emberekhez, akik valójában, hogyha őszintében elbeszélgetünk, pont olyan tanástalanok az élettel kapcsolatban, mint mi vagyunk. Ugye bár az egyik kulcs igénk ehhez a sorozathoz az Efézus 5.15-17 volt, ami így hangzik, hogy jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne legyetek meggondolatlanok, legyetek tudatosok. Tudjátok, hogy mit, miért tesztek, és mire alapozzátok az életeteket. Értsétek meg, mi az Úr akarata, és mikor van az alkalmas idő. Na most ezek könnyen ilyen absztrakt dologgá válnak, ugyebár múlt héten a látható és láthatatlan dolgokról volt szó. Én most beszélek 2 láthatatlan dologról alapvetően, a kultúráról és a királyságról. Ezeket néha olyan nehéz megértenünk, az idő egyáltalán, micsoda, hogyan működik, valaki egyszer kitalált, hogy hogyan mérjük, azóta nem is kérdőjelezzük meg, hogy miért annyi perc vagy óra van egy nap. De ugyanígy a döntéseink, a bölcsesség, ezek mind-mind kevésbé megfogható dolgok. És fontos megértenünk azt, hogy valójában mi mozgatja a világot. Valójában, hogyha úgy igazán mögé nézünk a hatalomnak, a pénznek, a vágyaknak, valójában ötletek, gondolatok, ideák, ideálok és ideológiák azok, amik igazából mozgatják a világot körülöttünk. Ez, ami próbálnak értelmet adni a hétköznapok, amúgy gyakran rutinszerű és unalmas tetteinek is. Ezek feszülnek egymásnak, motiválnak embereket, adnak értelmet dolgoknak, és felépítik azt, amit kultúrának nevezünk. A kultúra pedig pont úgy tud működni, mint az ingaóra esete, hogyha nem figyelünk oda rá. Együtt hozzuk össze, állítgatjuk egymáshoz, majd mint valami automata pilóta viszi valamerre a társadalmunkat, viszi valamerre a családot, az életünket, és napról napra, amikor rossz dolgokhoz igazítjuk ezt hozzá, észre se vesszük, hogy percenként elhangoljuk az életünket. És mire feltűnik az, hogy baj van, gyakran már egy kicsit késő, gyors megoldásokat keresni. A kultúra az alapvetően a megnyilvánulásaink, a hagyományaink, az értékeink, a szokásaink vagy a viselkedésünknek az összessége. Olyan alapfeltételezéseknek az egyvelege, amit már nem feltétlenül gondolkodunk, ami könnyen beépültek az életünkben, ha úgy tetszik, egyetértésben vagyunk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és teljesen öntudatlanná tudnak válni. És pont ez a veszélyük, hogy teljesen öntudatlan módon követjük utána ezeket a dolgokat. Van egy teológus, akit szeretek nagyon hallgatni, és például időről időre egy-egy ilyen vita műsorban, vagy beszélgetésben, vagy akár amikor kimond valamit, elmagyarázza, hogy mennyi dolog, ahogyan megindoklunk dolgokat, az gyakorlatilag a felvilágosodás, intelligencia kultúrájának a szüleménye, és senki nem gondolkodott így korábban. Nagyon sok alapfeltételezésünk van, amivel bele se gondolunk, rutinszerűen történnek ezek az életünkben, és a helyzet az, hogy az életünk 90%-ában nem hozunk túl sok tudatos döntést. Szokásszerűen, rutinszerűen mennek a napjaink, egyik a másik után állítgatjuk az óránkat ahhoz képest, amit látunk magunk körül. Ahogy egymásról beszélünk, ahogyan öltözködünk, ahogyan viselkedünk, ha úgy tetszik, ahogyan viseljük ezt a kultúrát, ahogy rangsoroljuk a dolgokat, ahogyan prioritizálunk, reagálunk a különböző kihívásokra, és azokat a dolgokat is merőben befolyásol, hogy mi az, amire büszkék vagyunk, és mi az, ami felett úgy érezzük, hogy szégyellünk kell magunkat. Ezek nagyon gyakran olyan alapfeltételezésen alapulnak, amiket észre sem veszünk. És így családi vagy más kulturális megszokások viszik el a döntéseinknek, a hétköznapjainknak egy jó részét, amikor szinte ösztönösen reagálunk ezekre a dolgokra. Nem gondolunk át mindent 100%-osan, tudatosan, ha úgy tetszik. Nagyon gyakran esztelenül tudunk cselekedni emiatt, mert a pillanatban, nem tudom hányan vagytok úgy, hogy 2 órával később tudom, hogy mit kellett volna tennem, mit kellett volna mondanom, miután már van időm rá, hogy átgondoljam, már pontosan tudom, hogy mit kellett volna. Ugyebár mindenki bölcs, van, aki előre, és van, aki utólag. És nagyon gyakran beleessünk ebbe a dologba, ritkán kapunk észbe, és ritkán van az, hogy egy pillanatban kritikus gondolkodással feltegyük a nagy kérdést, amit Isten is feltett Ádámnak az első furcsa ötletére. Ádám első furcsa ötlete az volt, hogy elbújt Istentől szégyenében, mert mesztelen. És amikor megérkezik Isten, Ádám elmondja, hogy hát persze, hogy itt vagyok a bokor mélyén, hiszen mesztelen vagyok. És mi az első dolog, amit erre Isten kérdez? Azt kérdezi az 1 Mózes 3.11-nek az elején, hogy ki mondta neked, hogy mesztelen vagy? Kitől hallottad ezt a dolgot? Ki mondta neked, hogy mesztelen vagy? Honnan jött egyáltalán ez az ötlet? Valójában mihez igazítottad az életedet, hogy ez szégyent okozott végül, és bujkálnod kellett? És lehet, hogy fel kell tegyük időnként ezt a kérdést magunknak, hogy ki mondta nekem? Ki mondta nekem, hogy ezért szégyellem kell magam? Ki mondta nekem, hogy ezért bujkálnom kellene, akár Istentől? Ami történt, amit csináltam, ahogyan érzem magam, amit akár csináltak velem? Ki mondta nekem, hogy ezzel meg kell elégednem így, ahogy van? Ki mondta nekem, hogy nekem ez úgy sem sikerülhet? Ki mondta nekem, hogy a Szent Szellem tüze már nem ég úgy bennem, mint egyszer? Ki mondta nekem, hogy az üdvösséget ilyen könnyen el tudom veszíteni az egyik pillanatról a másikra? Ki mondta nekem, hogy ez normális így, ahogy van, úgyhogy csak fogjam vissza magamat? Ki mondta nekem, hogy a dolgoknak így kell lennie? Ki mondta? Kritikus kérdések, amik meg tudják változtatni az életünket. Mert a kultúra, amiben élünk, gyakran teszi fel viszont azt a nagyon ismerős kérdést, hogy valóban azt mondta Isten? Tényleg azt mondta neked Isten, amit hallottál? Biztos vagy ebben a dologban? Nem kéne egy picit újra gondolni, dekonstruálni ezt az egészet? Mi lenne, ha máshonnan néznénk meg? Nagyon gyakran a kultúra, amiben élünk, felteszi nekünk ezt a nagyon ismerős kérdést. Ha nem figyelünk oda, elkezdjük rosszul állítani az óránkat, ami végül oda vezet, hogy vagy soha nem jön el a mi időnk, vagy egyfolytában a mi időnk van, és minden rólunk szól, vagy ami még rosszabb, soha nincs igazán időnk Istenre, és ezért szépen lassan elhangolódik az életünk. Úgyhogy észre se vesszük, hiszen a mi óránk, a mi életünk pontosan ugyanúgy működik, pontosan ugyanazt mutatja, mint a szomszédunké. És ehhez képest úgy tűnik, hogy minden precízen és pontosan halad előre. Csak hogy nincs ez így jól. A kultúrának alapvetően két fajta ilyen szintje van, hogyha úgy tetszik. Van egy szűk kultúra, ha úgy tetszik, egy ilyen kis kultúra, ami elsősorban rólam, a családomról, a közvetlen környezetemről szól, időbeosztás, szokások, viselkedési, családi minták, amikkel élünk, és van egy tág, nagyszabású kultúra, amiben élünk, ami egyértelműen társadalmi, akár globális erők, indítékok, érdekek és ideológiáknak az egyvelege. És ez a nagy tág kultúra, ez egyfolytában próbálja magát beerőszakolni a mi kis saját szűk kulturális életünkbe mindenféle reklámokkal, mindenféle hírekkel a médián keresztül, egyfolytában csöpögteti be a saját információit. Szóval, ahogy mondtam, a kultúrának vannak ezek a szintjei, és most nagyon furcsa dolgot fogok mondani, úgyhogy, ahogy mondtam, ezt már csak elrontani lehet, de ha én lennék a sátán, ne aggódjatok, nem én vagyok az, mielőtt még bárkit megijedne, de ha én lennék a sátán, elgondolkodtam, hogy mire fókuszálnék? Mind dolgoznék? Mi az, amivel az időmet, az energiámat tölteném? Hova küldeném a minyonokat, és hova küldeném a tábornokokat, ha úgy tetszik, hogyha be akarom folyásolni az egész világnak a működését? Na most személyes és családi szinten az biztos, hogy nem vörös ruhákkal és szarvakkal kopogtatnék be az ajtón, hanem valószínűleg úgy érkeznék, legalábbis egy jó ideig, beöltöznék valaminek, amiről úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, hogy vágyunk rá. Sőt, lehet, hogy beöltöznék valaminek, ami amúgy valóban egy jó dolog, aminek nehéz ellent mondani, viszont megpróbálnám ezt a jó dolgot a legjobb dologgá tenni. A legfontosabbá. Nem is kell, hogy kifejezetten gonosz dolog legyen, de váljon fontosabbá az Istennél. Legyen ez az első helyen. Kerüljön be a legtetejére, a fontossági sorrendünknek, és ezt úgy próbálnám elintézni, hogy elkezdeném ilyenfajta dolgokhoz, jó dolgokhoz hozzákötni az identitásodat és az értékedet. Magyarul a célom az volna, hogy eljussunk arra a szintre, hogy azt mondd, hogy én akkor érzem magam igazán értékesnek, ha a munkában sikeres vagyok. Akkor érzem igazán, hogy értékes vagyok, hogy van értelme az életemnek, hogyha a munka megy előre, hogyha pénz jön, hogyha el tudom tartani a körülöttem lévőket. Nem rossz dolog, de elkezdjük hozzákötni az értékünket, és átveszi gyakorlatilag Istennek a helyét az életünkben. Vagy oda kötöm a családhoz, a házassághoz, hogy akkor érzem magam értékesnek, hogyha a család, a házasság, a gyermekeim bizonyos szinten vannak és haladnak a dolgok előre. És hogyha ez működik, akkor érzem, hogy értékes vagyok. Vagy akkor érzem magam értékesnek, hogyha van társam, ha jól nézek ki, hogyha elismernek a körülöttem lévő emberek, vagy hogyha én irányítok. Jó dolgokat tennék, amolyan végső megoldások helyére az életekben, és itt szépen lassan el tudnák hangolni nagyon-nagyon sok embernek az életében nagyon sok apró kis zsebórát, ha úgy tetszik, amolyan szűk kulturális bálványokat teremtenék mindenfelé. És az sem zavarna kifejezetten, hogyha valakinek az életében ez egy nagyon szent és morális élet például. És az ő kultúrá, ő akkor érzi magát értékesnek, hogyha tényleg betart minden dolgot, amit Isten mondott. Hogyha tényleg tökéletesen azon dolgozik, hogy teljesen bűntelenül éljen, ezzel is teljesen boldog volnék, hogyha egy kis büszkeséget mellé tudunk csapni, egy kis felsőbbrendűségi érzést, vagy valami ilyesmit. Akkor teljesen megelégednék a munkámmal. Az is egy nagyon jó kulturális bálvány tud lenni, ráadásul a vallásosság köpenyébe van csúsztatva. Viszont, ha én lennék a sátán, az igazi erőfeszítés a nagy kultúrának, a tág kultúrának a befolyásolásába fektetném. Izmusokat gyártanék. Mindenféle olyan irányt, aminek tömegek is képesek egyszerre hűséget esküdni. Ez nagyon fontos volna. Nem is véletlen, hogy az Efézus 6.12-ben Pál azt mondja, hogy mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen. Uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Ha úgy tetszik, szellemiségek és uralkodók ellen harcolunk. És itt sem vörös ruhában érkezik nagyon gyakran a sátán, hanem a mai világban, ugye ha én lennék a sátán, akkor nagyon hangzatos dolgokba próbálnám belecsomagolni a dolgot, a kultúrát, a toleranciának a nevében, az elfogadás nevében, a szeretet, akár még a családnak is a szavait felhasználnám, az egyenlőség, vagy éppen a könyörület is egy nagyon jó dolog tud lenni, hiszen ezekkel a szavakkal senki nem fog vitatkozni. És mert ezekkel senki nem fog vitatkozni, ezért nem hozok be új szavakat, egyszerűen elkezdem újra definiálni, kicsit újra gondolni, hogy akkor mit is jelentenek ezek. Hogy is kellene megfogalmazzuk, hogy mik ezek. Tudjátok, hogy hogy működik ez a dolog. Van így a gondolatok fejlődésében ez a gondolat, hogy van egy alapötlet, egy tézis, ha úgy tetszik, például, hogy mit jelent szeretni, vagy mit jelent a szeretet, hogy a család az hogyan van megfogalmazva, hogy az élet az mikor kezdődik, hogy az egyenlőség az mit jelent. És én hoznék rá egy antitézist, ami lehet, hogy elsőre nagyon extrém, és az emberek nagy része mondja, hogy ugyan már ez sosem lesz központi dolog, de nem is kell az legyen, hanem a lényeg az az, hogy egyezzünk ki valahol félúton. Egyezzünk ki valahol félúton, ha úgy tetszik, legyen a tézisből, antitézisből egy szintézis, valahol középen, szépen egy kompromisszum, egy konszenzus mentén. Én csak egy pár perccel akarom elállítani az órát egyszerre. Hiszen idővel ez az új ötlet, ez válik a központi gondolattá, amihez képest, hogyha én megint hozok egy antitézist, megint hozok egy ellenkező ötletet, ami szintén extrém, nem is kell elfogadni, de elég, hogyha csak még egy lépést teszünk. És így szépen lépésről lépésre változik a kultúra, és hogyha nem tudjuk megvédeni ezeket az értékeket keresztényként, nem tudjuk megindokolni ezeket a téziseket, hogy ezek miért fontosak nekünk, mik az értékek valójában benne, mi az, amit védenünk kell, akkor szépen lépésről lépésre, percről percre hangolódik át a kultúra. Aztán persze alig értjük, hogy hogyan lett a korábban keresztény kultúra ennyire szekuláris a nyugati világban például. Hát így, és ahogyan említették itt a Pól is, ahogy beszélt róla röviden, és Józsi, hogyha az ember egy kicsit jobban belenéz, vagy túl sokat nézi a híreket, akkor elég döbbenetes tud lenni, hogy mi az, ami történik. De a sátán mindig csak egy pár percet akarja elállítani ezt az ingaórát, vagy a zsebünkben lévő zsebórát. A kultúra, ami körbevesz lépésenként, percenként, hangolja át az életünket, úgyhogy nagyon résen kell lennünk emiatt. Ezért is fontos megértenünk minél több mindent a királysággal kapcsolatban, Jézusnak a munkájával kapcsolatban, az ebből fakadó értékrenddel kapcsolatban, ami alapján az életünket élni kéne, hogy tudjuk megvédeni ezt a dolgot, hogy észrevegyük már azt az apró kis elhangolódást is. Tudjátok, a legtöbb ilyen nagy, nekem is sok keresztény vezető példaképen volt, és az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben nagyon sokan vannak, akik leborultak így a piedesztáról különböző nagyon-nagyon érdekes körülmények között, és ez soha nem egyik pillanatra a másikra történik. Ez is mindig ugyanígy történik. Mindig csak egy picit állítódik az óra. Mindig csak egy picit kössünk kompromisszumot. Nem kell elfogadni az extrém negatívat, a sátán nem öltözött be sátánnak, de mindig csak egy picit menjünk arrébb. És mire úgy igazán észbe kapunk, azt vesszük észre, hogy már órákkal, vagy napokkal máshogyan működik a zsebóránk, az életünk, mint ahogy szeretnénk, vagy ahogy kellene, vagy ahogyan a Biblia írja. Szóval fontos minél többet megértenünk ebből. A zsidókhoz írt levél 12. részének a 28. része azt mondja, hogy mi pedig olyan királyságot kaptunk, Isten királyságáról beszél, amelyet semmi sem rendíthet meg. Ezért hát legyünk hálásak Istennek, és szolgáljuk olyan módon, ahogy neki tetszik, tisztelettel és félelemmel. Azt mondja a Biblia, hogy egy megingathatatlan királyság van bennünk. Az, amit kaptunk, az egy biztos dolog, amit nem tudnak megingatni ezek a dolgok, hogyha tartjuk magunkat hozzá. Egy megingathatatlan, egy biztos, egy örökkévaló, egy változhatatlan és egy láthatatlan királyság, ahogyan Jézus mondta, ez a királyság, ez köztetek és bennetek van. Nagyon érdekes, ahogyan János beszél erről az első levelének a második részében. Azt mondja, hogy ne szeressétek ezt a világot, se a világnak a dolgait. Aki ezt a világot szereti, az nem szereti az Atya Istent. Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak. A régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. Mindezek nem az Atya Istentől, hanem a világból származnak. Ez a mostani világ azonban elmúlik, és vele együtt az is, amit a hitetlenek kívánnak. Aki ellenben Isten akaratát viszi véghez, az örökké él. Azt mondja János, hogy ne szeressük ezt a világot. És ez nem azt mondja, hogy ne szeressük az embereket magunk körül, hanem elmondja, hogy mi az a dolog, az a kultúra a világban, amit nem szabad megszeretnünk. És érdekes, hogy gyakorlatilag az évezredeken keresztül ugyanazt a három nagy dolgot ajánlja, reklámozza az arcunkba ez a kultúra, aminek a közepén vagyunk. Ugye az emberi természet vágyai, a szemkívánságai és az élet kérkedése, ahogy más szóval, élvezetekkel, pénzzel és hatalommal kecsegtet minket napról napra, hogy irányíthasson minket. Dolgok, amik amúgy jók volnának nekünk, nagyon gyakran egyszerűen csak elfordított, vagy kicsavart szükségletek, amik vannak az életünkben, pénz, ami, ha úgy tetszik, lehetővé tesz számunkra egy csomó mindent, és hatalom, hogy érezhessük, hogy végre mi irányítjuk a saját életünket. Összességében ezek nem is feltétlenül mindenáron ördögtől való dolgok, de ahogyan ez a dolog meg van fogalmazva a kultúrában, ezek valójában régi bálványok új ruhában. És a kultúrának a közepén megtaláljuk őket. Ez mind-mind múlandó, és itt a múlandóságot nem is úgy érti szerintem feltétlenül János sem, hogy nem tudjuk magunkkal vinni a halál után. Ezt a múlandóságot ezt úgy érti, és higgyétek el, hogyha jól körmezzük, látjuk ezt, hogy ezek annyira ideig, óráig adják meg, amit ígérnek számunkra, hogy elképesztő. Az a fajta élvezet, az a fajta hatalom vagy a pénz annyira ideig, óráig ad kiteljesedést, és aztán gyakorlatilag elveszi, amit ígér, és rosszabb helyen lyukadunk ki, mint ahonnan elindultunk. Úgyhogy ezek nem csak azért múlandóak, mert nem tudjuk magunkkal vinni, hanem valóban az életünkben is látjuk azt, és nagyon sokan tapasztalják, hogy ezek mennyire megfoghatatlan, semmit nem érő dolgok hosszú távon. Na de, ezért is nagyon fontos, mert ahogyan Jézus mondta a Máté 6.33-ban, a hegyi beszédnek a részeként, hogy keressétek először az ő országát, Isten királyságát, az ő igazságát, és ezek is, a szükségleteink is mind ráadásul meg fognak adatni nekünk. Sose felejtem el az egyik személyes történetemet, amikor Ausztráliában éltem, bibliaiskola mellett dolgoztunk, és gyakorlatilag így a hipster világnak a közepén éltünk, Sydneyben, egy olyan munkahelyen, ahol voltunk körülbelül hárman, akik keresztények voltunk, mindenki más az vagy úgy nézett ki, mint hogyha most szabadult volna a börtönből, vagy nem tudtad megmondani róluk, hogy fiúk-e vagy lányok. És ez nem vicc. Egy ilyen környezetben dolgoztunk, és volt egy pillanat, amikor már én is úgy éreztem, hogy na, Isten végre megadta ezt a melót, most már biztonságban érezhetem magam, most már tudok erre támaszkodni, lesz pénz, nem kell itt babot reggelizzünk és vacsorázzunk a feleségemmel, úgyhogy milyen jó idők várnak ránk. És körülbelül egy hónappal később ez a munkahely leégett. Mentem munkába, és egyszer csak lángokban volt az egész. És nem felejtem el soha, ott volt még ez a két diákpont, és akkor mondtuk, hogy hát, most mit csináljunk? Kicsit félrevonultunk, imádkoztunk egyet, azért mindannyiunknak sokat jelentett az, hogy így el tudjuk tartani magunkat az iskola mellett, azért nem rossz dolog az étkezés. De képzeljétek el, imádkoztunk, és nem is volt olyan hatalmas ima ez az egész, tényleg csak arról volt, hogy arról volt szó, hogy atyám, mindaz a szemben, ami történik, mi tőled várjuk azt, hogy valamilyen megoldás legyen, és tudjunk itt maradni, tudjuk folytatni a tanulmányainkat is, meg úgy egyáltalán. És nem hiszitek el, 3-4 percre laktam a munkahelyemtől, és hogy sétáltam haza, amíg haza se értem, csörgött a telefonom, és hívtak egy másik helyről, ahol jelentkeztem dolgozni, hogy nem-e tudnék pár extra időt felkapni, mert van egy kis üresedés még. És szeretnék, hogyha többet dolgoznék náluk. Egyszerűen ezt csak azért mondom el, mert azt látom, hogy Isten egy nagyon-nagyon hűséges Isten, és amikor komolyan vesszük azt, hogy előre tesszük az ő országát, az ő királyságát, akkor gondoskodik arról, ha úgy tetszik, ahogy itt Jézus mondja, hogy mindezek a szükségek ráadásul megadassanak nekünk. Szóval ez egy megingathatatlan királyság, aminek a részei vagyunk. Viszont néha megengedjük a kultúrának, hogy elhitesse velünk, hogy nagyobb nálunk. És azért, mert azért ebben van némi igazság, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. És amikor nem tudom, te hogyan nézel híreket, vagy hogyan tájékozódsz arról, hogy mi történik a világban, erre emlékeztetnünk kell magunkat időnként, ezekben az időkben, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. És Isten fel akar szerelni minket, segíteni akar minket ebben a dologban. És az első dolog, amivel foglalkozik, szerintem, az az, hogy hogyan gondolkodunk. Hogy milyen gondolatok vannak bennünk, hiszen ezek a dolgok irányítják valójában a világot. Ezek azok a dolgok, az ideák, ideálok, amikkel értelmet adunk a hétköznapjainknak. Értelmet adunk annak akár, hogy páran itt énekelgetnek egy vasárnap délelőtt. Mind-mind megfoghatatlan, ha úgy tetszik, szinte túlvilágnak érződő dolgok ezek a gondolatok. Nem is véletlen, hogy a Római Levél 12. részében azt mondja Pál, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Változzatok meg az értelmetek megújulásával. Maga a megtérés kifejezés is a görögben, a metanoia, az a gondolkozásnak a megváltoztatásáról szól elsősorban. Az értelemnek a megújításáról, a gondolatainkról. Ha úgy tetszik, hogy tisztítsuk a gondolatainkat, mint ahogyan, vagy engedjük, hogy Isten tisztítsa a gondolatainkat úgy, ahogyan az ötvös tisztítja az aranyat. Egészen addig, amíg a saját arcát meg nem látja benne. Ez egy kicsit harcos tud lenni azért a hétköznapokban. Legyünk őszinték. Valójában az elménknek a terepe az a legnagyobb csatatér, amin valaha harcolnunk kell. Ahhoz képest, ami fizikailag leselkedik ránk, ahhoz képest, ami ide bent van, sokkal veszélyesebb. Sokkal veszélyesebb. Valójában általában nem a körülményeink szabotálják az életünket, vagy visznek minket messzire Istentől, hanem az, ami az elménkben történik. Nem is véletlen, hogy a 2. Korintusban ugyanez a Pál beszél erről a fajta harcról, azt mondja, hogy igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Ezekkel le tudunk rombolni, figyeljetek, minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Minden büszke erődítményt. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és fogjuk lejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak. Én biztos vagyok benne, hogy itt nem csak azokról a gondolatokról van szó, amik így beszállnak a gondolatainkba, vagy az elménkben napról napra, hanem azokról az erődítményekről, filozófiai építményekről, izmusokról, vagy irányokról, amik befolyásolják a világot napról napra, amik elképesztően nagy erőket mozgatnak, és építik fel gyakorlatilag, hogyha őszinték vagyunk, akkor a halálnak a kultúráját körülöttünk. Szóval Isten felszerel minket, hogy leromboljuk ezeket a büszke erődítményeket, okoskodásokat, vitákat és gondolatokat, mert ezek számítanak igazán. Mert ezek irányítják valójában a kultúrát, és ezen keresztül tömegeket, a világot körülöttünk, amiben élünk. Emlékszek, egy beszélgetést egyszer hallgattam arról, hogy valójában hol is van a hatalom a világban? Hol van a hatalom? Egy király aranykoronájában? A katonáinak a kardjában? Az írónak a tollában? Valójában hol van a hatalom, amikor kiadnak egy parancsot valahol? És ezt véghez viszik emberek, és ezt, ha úgy tetszik, beállnak a sorba, aztán milliók egy országban, és mindannyian csatlakoznak hozzá. Valójában hol van a hatalom? Valójában mi az, ami mozgatta ezt az egészet? Nem az arany, ami a király koronájában van ötvözve, még csak nem is az a kard, ami ott van a katona oldalán igazán, hiszen messze túlerőben lenne a népesség. A hatalom abban az ideálban van, abban a gondolatban, a gondolkozásban, ami mindezt lehetővé teszi. Ez a beszélgetés egészen odáig ment, hogy valójában a hatalom mindig ott van, ahol az emberek gondolják, hogy van. Valójában a hatalom mindig ott van, ahol az emberek gondolják, ahol, ha úgy tetszik, belelátják azt, hogy van. Mert ott fognak, annak fognak engedelmeskedni. Azt veszik alapfeltételezésnek egy idő után. Szóval egy ilyen nagyon érdekes kultúrában ugye megérkezik Jézus Isten országáról, az ő királyságáról tanít. Egy hosszú kampány körútnak a végén bevonul Jeruzsálembe. És ennek is ünnepeljük gyakorlatilag ma a napját, Jézus, amikor bevonult Jeruzsálembe, mint egy király úgy vonult be. Csak hogy lássátok magatok előtt, akarom, hogy értsük azt, hogy amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe ennek a hatalmas kampánykörútnak a végén gyakorlatilag, akkor Isten királyi uralma vonult be a kultúra középpontjába. Isten királyi uralma vonult be a kultúra középpontjába. Az emberek újjongtak, pálmaágakat, ruhákat terítettek le elé, és mint Dávid király utódja, úgy üdvözölték. Mindenki azt kiabálta, hogy Hozsánna Dávid fiának. És érdekes módon Jézusnak az első dolga az mi volt? Az első dolga az az volt, hogy megtisztította a templomot. Amin ki is akadtak egy páran, ugyebár azonnal a zsidó kultúrának gyakorlatilag a szívébe, a közepébe ment be, hogy megtisztítsa. És ez egy nagyon komoly konfliktus is indított el. De királyként ez volt az első dolga, hogy becélozta a zsidó kultúrának a középpontját. És megtisztította a templomot. Lehet, hogy ezen a mai napon akár ezt akarja velünk is tenni egy kicsit. Lehet, hogy szeretné kisöpörni a kinti kultúrának a pénzváltóit, a kereskedőit, a galambárusokat az elménkből, amik próbálnak minket valahol távol tartani. Próbálják ezeket az erődítményeket, ezeket az izmusokat, ezeket az irányokat elénk tolni azért, hogy csak percről percre elhangolhassák az életünk. Biztos vagyok benne, hogy Jézus meg akarja újítani az elménket és lerombolni ezeket a büszke erődítményeket. És lehet, hogy ez egy konfliktusokkal teli dolog, de az is lehet, hogy ez arról szól ma, hogy felteszi neked a kérdést, hogy ki mondta neked ezt. Hogy ki mondta neked azt a gondolatot, ami visszatart téged, ami távol tart, ami szégyenben tart, ami a bujkász még Isten elől is. Lehet, hogy ez erről szól. És megmondom őszintén, biztos vagyok benne, hogy nálam ez gyakran megtörténik, amikor így Jézus bejön az elménbe, akkor gyakran felborít egy pár asztalt, és szerintem mindannyiunknak, nekem biztosan van a szívünkben, az elménkben egy pár borítani való asztal. Na most, ugyebár ezután alig egy héttel később gyakorlatilag Jézus elfoglalja az önfeláldozás, a kegyelem és a szeretet végső kifejezésének a trónját a kereszten. Helyettünk vállalja a halált. Gyakorlatilag megfizeti az árát ennek a tisztaságnak, azért, hogy mi új életet, örök életet kaphassunk, mindannak ellenére, amit valójában érdemelnénk. Ha úgy tetszik, újraállítja az időt. Újra beállítja a dolgokat, előről kezdve mindent. De ezt az egész dolgot egy céllal csinálja. Ennek az egésznek van egy célja, hogyan befogad minket Isten ebbe a királyságba, az ő családjába, nem csak a gyermekei, de az ő képviselői is leszünk ezután. Ha úgy tetszik, az ő seregévé válunk. Jézus azt mondja az egyházról, rólunk, hogy a pokol kapui sem fognak tudni megállítani minket. Ez lehet, hogy azt is jelenti, hogy Jézus arra hív, hogy menjünk neki a pokol kapuinak. A pokol kultúrájának, ha úgy tetszik. Ezeket hogy büszke erődítményeket, okoskodásokat romboljuk le az életünkben és magunk körül. Legyünk harcosok is, és katonák, ne engedjük magunkat becsapni mindenféle aprósággal. Az viszont egyértelmű, hogy ez egy teljesen másfajta királyság, és teljesen másfajta harcot kíván, mint amit látunk magunk körül. Az értelmünk megújításával kezdődik, ezeknek a filozófiai erődítményeknek a lebontásával, amikkel lehet, hogy elsőre nem is vagyunk tisztában. Lehet, hogy egy kicsit jobban meg kell vizsgálnunk a gondolkozásunkat, akár egy napunkat, a feltételezéseinket, hogy mit miért csinálunk, hogy tudatosabban tudjunk élni, és ne ostobán, ugye, az egyik fordításban. És erre fel is próbál szerelni minket Isten, és ezt Pál egy nagyon érdekes módon fejezi ki az Efézus 6-ban. Különböző fegyverekről beszél. Azt mondja Pál az Efézus 6-ban, hogy ezért szükséges, hogy vegyétek fel, és használjátok mindazokat a fegyvereket, melyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. Tehát álljatok erősen, vegyétek körül magatokat igazsággal, mint egy övvel. Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet. Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek, és legyen ez egy saru a lábatokon. Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amelyel kivéthetitek a gonosz minden tüzes nyilát. Az üdvösség sisakjával pedig védjétek a fejeteket. Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde. Azt mondja, hogy vegyétek magatokat körül az igazsággal, ami arról szól, hogy szeressük az igazságot. Ez nem mindig könnyű, mert az igazság nagyon gyakran minket is megítél, vagy nekünk is szól, és olyankor néha nehéz szeretni, vagy körbevenni magunkat, de ez, ami egyben tart mindent. Azt mondja, hogy ez az igazságosság, az, hogy megigazított minket Jézusnak a kereszt halála, ezt viseljük a szívünkön, mint egy mellvértet. Ez védi meg a szívünket. a békesség evangéliuma, Isten üzenete, ahogyan megbékítette a világot önmagával Jézusban, ez legyen olyan, mint egy sarú, ez vigyen minket előre, és ezt vigyük mindenfelé, ahol járunk. A hit pedig működjön úgy, mint egy pajzs. És ilyenkor, amikor mindenféle dologgal nézünk szemben a hétköznapokban, nagyon-nagyon fontos, hogy hitben járjunk, és nem látásban. Ezért a hit gyakorlatilag, mint egy pajzs, meg tud minket védeni mindenféle hazugságtól magunkkal szemben, az identitásunkkal szemben, azzal szemben, hogy valójában kik is vagyunk, mindannak ellenére, ami éppen történt velünk, vagy amit elrontottunk. Az üdvösség sisakja legyen a fejünkön, ez egyértelműen a gondolatainkról szól, az értelmünk megújításáról. Az üdvösség, a megtérés az egy pillanat, az üdvösség a Bibliában az egy hatalmas folyamat, ahogyan beszél Pálról, hogy munkáljuk ki, hogy dolgozzuk ki ezt az üdvösséget, legyünk tanítványokká, figyeljünk oda, újítsuk meg az értelmünket, ez védje meg a gondolatainkat. És Isten beszéde, az ő igéje, az az, ami átvág minden káoszon. Úgy működik, mint egy kard. És lehet, hogy gyógyulást hoz, békét hoz, örömöt hoz, de az biztos, hogy átvágja az ellenfél mesterkedéseit és a kulturális hazugságokat, amik próbálnak beférkőzni az életünkbe és a gondolatainkba. Úgyhogy ne dobd el az agyad. Ne dobjuk el az agyunkat, hanem legyünk résen, állítsuk be az óránkat jó helyen. Hogy meg tudjuk érteni az időket, amikben élünk. Hogy lássuk, hogy minek van itt az ideje, mivel kell foglalkoznunk, mivel kell harcolnunk, és mivel nem. Minek van itt az ideje? Igazodjunk Isten királyságához. Nagyon fontos, hogy megértsük, mennyire számít az, ami az elménkben történik. Hogy mennyire fontos az, amilyen gondolatok jönnek, és próbálják átvenni az uralmat. Én biztos vagyok benne, hogy amikor a Biblia akár szellemi harcról beszél, ott nem csak arról van szó, hogy nem tudom, ordibálunk démonokkal, vagy bármi esmi, hanem konkrétan, ahogy itt le is írta, gondolatok, filozófiák, okoskodások és vitatkozások vannak leborítva. Ellen tudunk állni ezeknek a gondolatoknak. Ellen tudunk állni a minket körülvevő kultúrának. Ez legalább annyira szellemi harc, mert hát ha én lennék a sátán, akkor biztos próbálnám befolyásolni ezeket. És ez ugyanúgy része volna a szellemi harcnak, mint az, hogy éppen próbálok valakinek az életét tönkretenni személyesen. Szóval itt van ez a nap, virágvasárnap, amikor Jézus bevonult a kultúra közepébe. És fontos megértenünk azt is, hogy Jézus velünk, és bennünk, hiszem, hogy be akar vonulni a kultúrának a középpontjába. És az ott kezdődik, hogy a saját életünkben, a környezetünkben ennek a királyságnak az igazságait kezdjük el beiktatni. Ehhez kezdjük el az életünket igazítani, és ellenállunk a minket körülvevő kultúra hazugságainak. Ha megengeditek, egy rövid imával zárnám ezt az egészet. Kérlek, hogy álljatok fel, és hogy úgy érzed, hogy téged is megérintett ez az üzenet, vagy szólt hozzád, akkor csak egyszerűen velem együtt. Csak tedd ki a kezedet magad elé, ahogyan te is személyesen imádkozol Istenhez. Atyám, köszönjük neked ezt a napot, Uram, és szeretnénk valójában jól beállítani az óránkat. Tényleg pontosan hozzád igazítani az életünket. Résen lenni a hétköznapokban. Segíts nekünk megvizsgálni a gondolatainkról, Uram, az alapfeltételezéseinkről, hogy valójában ki is mondta ezt nekünk. És hogyha nem a te szádból jött, Uram, adj erőt nekünk, hogy ki tudjuk söpörni az életünkből, és helyettesíthessük egy igazsággal a te szádból, a te igéddel. Segíts, Uram, ellenállni nekünk a mesterkedéseknek, minket körülvevő kultúra hazugságainak. Segíts, Uram, keresni a te királyságodat, és képviselni téged mindenféle kultúrával szemben, aminek a közepén találjuk magunkat. És segíts nekünk felvenni ezeket a fegyverüket, Uram. Az igazságot, az igazságosságot, Uram, hogy ez védjen minket. Az evangéliumot, Uram, tudjuk vinni magunk előtt, a hitünk, az tudjon megóvni minket a hazugságoktól. Az üdvösség, az dolgozzon bennünk, és az elménk újuljon meg, Uram, napról napra, hogy dolgozzon rajtunk. És a te beszéded legyen mindig a mi kezünkben, mint egy kard, Uram, amivel átvágunk a hétköznapok káoszán. Köszönjük neked, hogy ez a királyságod az egy megingathatatlan királyság, és mi ennek a részei lehetünk, a gyermekeidként, és a te harcosaidként is képviselve téged. Jézus nevében. Ámen.
Köszönjük, hogy ma velünk voltál az Istenre hangolva podcastben. Reméljük, hogy ma hallottak és megosztott tartalmunk inspirált és áldást hozott az életedbe. Ha szeretnéd folytatni az utazást az isteni hangolás útján, ne felejts el feliratkozni podcastünkre, hogy mindig értesülj az új részekről és tartalmakról. Kövess minket a közösségi médiában is, hogy további inspirációkat kapj, és részese lehess a közösségünknek. Találkozunk legközelebb, és addig is, legyen békesség és áldás az életedben!